Egyiptom Magyarország legfontosabb gazdasági és politikai partnere az arab régióban, ezért hazánk érdeke az ország stabilitása, ami a térség biztonságának kulcsa, hangzott el azon a találkozón, ahol az egyiptomi elnök és a magyar államfő a két ország közötti stratégiai partnerség legfontosabb kérdéseiről beszélt. A gazdasági fejlesztések, kulturális és társadalmi együttműködés mellett az egyik legnagyobb hangsúlyt az illegális bevándorlás megfékezésének lehetőségei kapták. De mit lép a két ország, és hogyan tudja bevonni az uniót a hatékonyság növelés érdekében? Ez a nap kérdése. A szerkesztő Gazdag Betta, a nevében is jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket. Marsai Viktort, a Migráció Kutató Intézet kutatási igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És Szabó Dávid külpolitikai szakértőt, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Na nézzük akkor, tekintsük át először ezeket a legfontosabb stratégiai pontokat, ennek a partnerségnek a legfontosabb pontjait. Melyek azok, amelyek évek óta jól működnek, és melyek azok, amelyeken erősíteni kell éppen a kialakult helyzet miatt, Marsai Viktor?
Igen, ugye a mostani találkozó igazából egy szerves fejlődésbe és kapcsolatrendszerbe illeszkedik bele, mert gyakorlatilag az összes területen zajlik az együttműködés Egyiptommal, ugye mind Magyarország részéről, mind a V4 részéről, tehát legyen szó itt akár a gazdasági szféráról, ugye a politikai szféráról, vagy éppen ugye a biztonsági kooperációról, ugye például az illegális migráció elleni küzdelemben. Ami nyilván nem jelenti azt, hogy ezt a tevékenységet nem lehet fokozni, és ugye az nyilvánvalóan látszott a mostani találkozón, hogy a V4-ek blokként is szeretnék erősíteni ezt az együttműködést, és ugye különösen egyébként ugye az egyiptom gazdasági gazdaság fejlesztésében, a munkahelyteremtésben, illetve mint az EU-n belüli blokk próbálnák az Európai Unió egészét rábírni arra, hogy egyiptom stratégiai partnernek ismerje el a térségben, és hát fokozza ugye a különféle együttműködéseket, hiszen ugye itt vannak azért olyan területek, ahol ugye az unió nem működik azért olyan mértékben együtt Egyiptommal, mint ahogy azt a például a magyar kormány szeretné, ugye különösen például biztonsági együttműködés terén, és ugye olyan eszközöket tart vissza, ugye ezt láttuk az elmúlt napokban is, és elhangzott a találkozón, ugye például az egyiptomi határvédelmet tudná erősíteni.
Mit ad nekünk Egyiptom, és mit ad Magyarország Egyiptomnak, Szabó Dávid?
Magyarország ugye történelmileg most már kiváló teljesítmény nyújt Egyiptom élelmiszer ellátásában többek között, és több olyan terület is van, amelyről mostanában állapodott meg a két fél. Ugye Magyarország azon kívül, hogy különböző technológiai elemeket, illetve az egyiptomi keresztényeknek a infrastruktúráját és az ő kulturális vallási életüknek a megsegítését segítő különböző programokat visz Egyiptomban. Ezen kívül szintén történelmi szerepet játszik, és ennek a történelmi szerepnek a felélesztésének vagyunk a tanúi abban, hogy az egyiptomi és más arab országokból, észak-afrikai arab országokból érkező különböző egyetemi hallgatóknak, tanulni vágyó diákoknak, jövőbeli szakembereknek, az ebben között a stipendium Hungaricum programban és más magyar ösztöndi rendszerekben felsőoktatási tanulási lehetőséget biztosít, illetve nagyon fontos az is, hogy Magyarországnak most már a Kriki közeli energia terminál, cseppfolyósított földgáz terminálon keresztül lehetősége van arra technikailag, hogy a horvátországi és magyarországi gázvezetéken keresztül cseppfolyósított földgázt vásároljon, ami egészen új távlatokat nyit meg a magyar és az egyiptomi állam közötti energetikai együttműködésben is. Ezen kívül azt gondolom, hogy Marsai Viktorral egyetértve Magyarország tényleg egyiktelen legnagyobb hozzáadott értéke ebben a kapcsolatban az, hogy élen jár és nagyon fontos kezdeményező szerepet vállal abban, hogy az Európai Unió stratégiai partnerként ismerje el Egyiptomot, és ne tartsa vissza azokat a különböző támogatásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Egyiptom be tudja tölteni stabil és erős államként, működő államként, be tudja tölteni azt a fajta funkcióját a szubszaharai Afrika felől érkezők meggátolásában, illetve feltartásában, amire az Európai Uniónak óriási szüksége van. Ez ugye kétféle modellben lehetséges, egyszerű megvesztegetéssel. Vannak olyan államok, ahol alapvetően inkább ezek a módszerek működnek, de úgy lehet látom, hogy Egyiptom esetében, amely még egyszer mondom, egy stabil és stratégiai fejlesztéspolitikát folytató állam, itt sokkal inkább azok a fajta ösztönzők működnek, amelyek hozzájárulnak ehhez a társadalmi és gazdasági stabilitáshoz és fejlődéshez.
Jó, mennyire volt eddig az Unió az elmúlt években fogékony arra, hogy ezt a partnerséget erősítse, vagy ezeket az ösztönzőket erősítse ugye az Unió és Egyiptom között, hiszen az a társulási tanács, amelynek összehívását most is javasolta Orbán Viktor, ez már korábban is ülésezett. Marsai Viktor.
Igen, ugye ez az EU-ban alapvetően nincs napirenden, ugye annál is inkább, mert hogy mivel ugye Egyiptom ebben a viszonylatban, ugye gondoljuk mondjuk az illegális migrációra, a jó tanulók, sőt az éltanulók között van, sőt, tovább megyek az éltanuló igazából ugye Észak-Afrikában, hiszen ne felejtjük el, hogy az egyiptomi haditengerészet 2016 után valóban lényegében szisztematikusan lezárta az ország tengeri útvonalait, és innen nem tudnak illegális migránsok útra kelni Európa fele. Tehát, hogy igazából Egyiptommal keveset foglalkoznak, ugye sokkal inkább a fókuszban volt Marokkó, vagy akár Líbia. Ugye ráadásul ugye a Sisi kormányzattal ugye 2013-as hatalomra kerülése után, és ugye azóta is azért vannak itt csörték. Ugye ne felejtsük el, itt egy 100 milliós országról van szó, az arab világ egyik, hanem vezető hatalmáról. Ugye egy 5 minimum 5000 éves történeti hagyományjal, ugye az ember leszáll Kairóban a repülőtérről, akkor ugye a turisztikai feliratok a piramisokkal a háttérben, ugye arról szólnak, hogy mindenki itt kezdődött el kis túlzással. Tehát Egyiptom soha nem reagált túl jól arra, amikor külső szereplők, legyen az Egyesült Államok, Oroszország, vagy éppen az Európai Unió próbálta neki megmondani, hogy mit kellene csinálnia. És kétségtelen tény, hogy akár a demokrácia állapota az mondjuk nem egy svájci standardok alapján működik, vagy hogy az emberi jogok terén még van mit tenni a Kairónak. Hozzátéve azért, hogy itt elég komoly előrelépések történtek az elmúlt években. De ugye az a megközelítés, hogy rögtön ezekkel kezdjük a tárgyalást, ugye ezek biztos, hogy nem vezetnek előre, és hogy az EU-nak miközben nyilván valamilyen szinten ragaszkodni kell a normatív keretekhez, de muszáj a pragmatizmust növelnie ezekben a tárgyalásokban és a szomszédaival való együttműködésben, mert hogy Egyiptom igazából ugye az európai határok egy meghatározó külsőre, meghatározó, nem csak regionális, de igazából interkontinentális játékos, Ázsiától kezdve Afrikáig, aminek döntő szerepe van abban, hogy mondjuk Líbiában hogyan alakul a biztonság és belpolitikai helyzet. Tehát itt nagyon-nagyon sok olyan téma van, amiben egész egyszerűen rá vagyunk szorulva Egyiptomra, Egyiptom jó indulatár és az Egyiptomon való partnerségre, tehát hogy itt a fanyalgások mellett igenis tovább kell mennünk, és megnézni azt, hogy mik azok a közös érdekek, amik mentén ugye Egyiptommal együtt tudunk működni.
Uh-huh. Ugye a terrorizmusról, hogyha arab térségről beszélünk, a terrorizmusról és a terrorizmus elleni védekezésről is kell beszélnünk. Szabó Dávidhoz fordulok, hogy mekkora szerepet tud vállalni a terrorizmus elleni küzdelemben Egyiptom?
Egyiptomnak óriási a felelősség és a szerepe is a terrorizmus elleni küzdelemben. Még egyszer mondom, nem szabad attól elvonatkoztatnunk, amit Marsai Viktor is említett, hogy Egyiptom nem csupán a saját szűkebben vagy térségében jelentős hatalom, de ugye a környéken gyakorlatilag az elmúlt időszak fejleményeivel a Közel-Kelettől egészen Marokkóig vagy Líbiáig bezárólag, Tunéziáig, ugye mostanában itt vannak fejlemények. Egy olyan állócsillag, egy olyan stabilizáló vagy stabil faktor az elmúlt évtizedben, ami jelentősen hozzájárul, és talán az egyetlen esélyt jelenti ebben a térségben, hogy szisztematikusan lépjenek fel, akár hírszerzési együttműködés keretében, akár más módokon a potenciális terrorveszélyes személyeknek a kiszűrésében, nem csak Egyiptomban, belföldön, de abban is, hogy ők ne tudjanak különböző álcák alatt, különböző módokon akár az Európai Unió területére bejutni. Azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy Egyiptom és Izrael között, ugye Izrael a Közel-Kelet másik rendkívül stabil állama, és a nyugat, illetve Európának ebben a térségben természetes szövetségese. hogy Izrael és Egyiptom között kiváló az együttműködés ezen a területen. Az ő tandemjük az valóban, mint egy interkontinentális kapocsként képes arra, hogy a térségből érkező, illetve az ezen áthaladó terrorgyanús személyeket, terrorista gyanús személyeket elfogják, felderítsék, illetve az itt szerveződő terrorista sejteket hát minimum megfigyeljék, és lehetőleg még azelőtt lekapcsolják, akár nyugati, amerikai, európai segítséggel, mielőtt azok aktivizálni tudnák magukat.
Ugye elhangzott ezek...
Igen, bocsánat, igen? Egy picit még kiegészítettem azt, amit a Dávid elmondott. Igen. Ugye nagyon fontos azt is szem előtt tartanunk, amit ugye Európában nagyon sokszor így elfelejtünk, ugye, hogy a dzsihadista terrorizmus legaktívabb sejtje és legnagyobb pusztítását azt épp ugye a közel-keleten és Afrikában látjuk. És ugye Egyiptom már évtizedek óta küzd ugye ennek különféle formáival, és ugye jelenleg is ugye a Sinai félszigeten egy elhúzódó felkelés zajlik ugye a kairói hatalommal szemben, és hát igazából az egyiptomi néppel szemben, az iszlám állam vezetésével. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy Egyiptom nagyon sok tapasztalatot szerezett ebben a küzdelemben, és az is nagyon fontos, hogy ugye az Azhar mecsetnek a sejkje, ami ugye megint csak ugye az egész iszlám világig meghatározó szellemi szereplője, ugye nagyon határozottan kiáll ezen mozgalmakkal szemben, ami ugye döntő fontosságú abban, hogy a különféle muszlim társadalmakban a fiatalok és a lakosság az hogyan viszonyul ezekhez a mozgalmakhoz, és ráadásul az Azhar részéről egy nagyon komoly kooperációt látunk, ugye például más vallási közösségekkel is, ugye például a kereszténységgel, tehát ugye Egyiptom ebben is példamutató a régióban.
Ugye elhangzott néhány perccel ezelőtt, hogy az EU számára különösebben nem prioritás az Egyiptommal való partnerség. Mégis egy ilyen társulási ülésen mekkora, vagy milyen hozadéka lehetne, milyen döntések születhetnének, vagy inkább javaslatok, megoldási javaslatok születhetnének egy ilyen társulási tanács ülésen, Szabó Dávid?
Elsősorban azt gondolom, arról van szó, hogy az Európai Unió tulajdonképpen Egyiptomot egy olyan regionális partnerként kezelhetni, amelyen keresztül, mint egy regionális megbízotton keresztül az egyiptomi fejlesztéseken túlterjedő módon is az egész térségre vonatkozóan fejteni ki az Európai Unió fejlesztéspolitikai tevékenységét, aminek egy erős stabilizációs hatása lenne a térség államaira nézve. Ezen túl egészen konkrétan ugye azokban a Marsai Viktor által is említett terrorizmus ellenes, radikalizmus ellenes fellépésekben, amelyekhez rendfenntartó erőre, technikai eszközökre és különböző egyéb Európából érkező vagy érkeztethető eszközökre van szükség és technikákra van szükség. Ezeknek a alkalmazását stratégiai szintre lehet emelni egy ilyen megállapodásban. Ezen kívül érdemes lenne az Európai Uniónak, amely ugye éppen az egységes energiapiacnak a kialakításán dolgozik, tehát ezeknek a részletes szabályain dolgoznak most az Európai Unióban. Az energiapolitikai téma az egyik legfontosabb, és most a földgázválság miatt, vagy földgáz átrobbanás miatt nagyon is kézzelfogható témája az EU-nak. Egyiptomot érdemes lenne megnevezni, mint az európai energiaellátás egyik potenciális stratégiai partnerét, akire lehet számítani ezekben az ügyekben, és ezen kívül is rengeteg terület van, amely beemelhető az Európai Unió és Egyiptom stratégiai együttműködési keretébe.
Marsai Viktor?
Igen, ugye ezek mind valóban olyan témák, amelyek meghatározó jelentőséggel bírnak. És ugye a valóban ugye nagyon fontos azt látnunk, hogy Egyiptom az most nem csak a közel-keletnek, hanem egyre inkább az afrikai kontinensnek is nagyon fontos kapujává kezd válni. Tehát ebben egy picit egyébként ugye akár itt Magyarországon, akár az EU-ban is tágabb kontextusban egy picit át kell szerintem programoznunk a fejünket, amikor arra gondolunk, hogy akkor most ez a közel-kelet és az arab világ. Nem, Egyiptom egyre inkább ugye az afrikai kontinens is jelenti, és hát ugye az afrikai kontinens kapcsán az elég sok olyan téma van, ami ugye az EU számára kiemelt jelentőséggel bír, tehát hogy ezeket a területeket igenis tovább kell vinni, és itt valamiféle eredményeket érdemes lesz felmutatni. És ugye még egy nagyon fontos dolog szerintem, amit ki kell emelnünk, ugye csak azért, hogy a hallgatók is azt elég ezt pontosan értsék, tehát ugye a mindig, amikor arról beszélünk, hogy Egyiptom mennyire stabil, ugye ezek mindig nagyon viszonylagos dolgok, tehát a Közel-Kelet és ugye a szubszaharai régió viszonylatában, ha nézzük, akkor itt egy valóban nagyon erős játékosról van szó, működő közigazgatással, hadsereggel, politikai rendszerrel, szociális ellátórendszerekkel, de így is ugye nagyon sok strukturális kihívással küzd Egyiptom. Tehát amikor kérdezzük, hogy miért fontos számukra mondjuk a V4 együttműködés, ugye azért, mert ugye ez munkahelyeket hoz létre. Ugye Egyiptom lakossága nettó évi 2 millió fővel nő. És ugye azt már ugye Abdel Fattah al-Sisi elnök is ugye belátta, és hogy meghirdette a programot, hogy valamiféleképpen csökkentelik el a népesség robbanás ütemét, mert egész egyszerűen nem tudja az egyiptomi ipar, szolgáltató szektor, és ugye kisebb részben a mezőgazdaság fölszívni a fiatalok tömegeit. Ugye hivatalosan is, hogy 30%-a a fiatal lakosságnak munkanélküli, és ugye ez meleg ágya ugye a radikalizációnak. És ugye minden egyes forrás, minden egyes munkahely, amit sikerül ugye külső befektetőkkel megteremteni, ez hozzájárul ugye az egyiptomi stabilitáshoz, és ugye hát távolítja az országot ugye egy olyan potenciális újabb robbanástól, mint amit ugye 2011-ben ugye az arab tavasz első hulláma kapcsán láttunk. És ugye záró gondolat ez a témához, tehát hogy ne, szerintem nagyon fontos, hogy ne becsüljük le ugye hogy ne merjünk kicsik lenni, merjünk nagyok lenni. Tehát ugye a magyar egyiptomi gazdasági kapcsolatokban csak egyetlen példa, ugye itt a vasúti görbőanyagra kötött ugye üzlet, ugye ha jól emlékszem 700 vasúti kocsira, és több mint majdnem 1 milliárd eurós üzletről van szó. És hogyha az EU fele megyünk, ugye az EU-nak óriási fejlesztési forrásai vannak ugye a partner régiók számára, hogy nagyon fontos lenne, hogyha ezt ugye az EU-nak a jelenleginél emeltebb mértékben meg tudná nyitni Egyiptom fele.
Ugye azt mondja a magyar kormányfő, hogy fogadjuk el sajátként az Egyiptom által terroristának minősített személyek, szervezetek listáját, és kezdeményezte azon korlátozásoknak a feloldását, amelyek nem teszik lehetővé, hogy Egyiptom beszerezze a határvédelemhez szükséges biztonsági eszközöket. Mit gondol Szabó Dávid, hogy ezzel nyitott kapukat dönget a magyar kormányfő, vagy azért ez egy sokkal nagyobb küzdelem lesz az Európai Unióban?
Én attól tartok, és úgy értékelem, hogy nagyobb küzdelem lesz, hogyha ez egy könnyű ügy lenne, akkor valószínűleg nem Orbán Viktor kormányfő állna az élére ennek a kezdeményezésnek, ő ugyanis általában ugye a könnyű ügyeket általában beszokták söpörni az erősen nagyobb tagállamok, és learatni a könnyű sikereket. Na azt gondolom, hogy itt alapvetően olyan típusú ellenállással kell szembenézni Egyiptom kapcsán, amiről Marsai Viktor korábban beszélt, mert pedig az, hogy az Európai Uniónak egyszerre kell valamilyen szinten normatív keretrendszerben, tehát értékelvű külpolitikát folytatnia, de óriási mértékben tekintettel lenni a geopolitikai, geostratégiai realitásokra. És azt gondolom, hogy a magyar külpolitikának a visszatérő kritikája az Európai Uniós döntésekkel szemben, amit egyébként én magam is osztok, az, hogy ebben a külpolitikában az Európai Unió összeli intézményeiben sokkal inkább elharapoztak ezek a fajta ideológiai, partikuláris típusú akadályok és akadékoskodások, ahelyett, hogy az európai polgároknak, az Európai Unió tagállamainak és az Európai Unió tagállamainak a polgárainak az érdekét néznék elsősorban, amiben van hosszú távon olyan elem, hogy mindenképpen támogatni kell különböző térségek demokratizálódását, vagy az emberi jogoknak az érvényesülését Európán kívüli térségekben, de azt gondolom, hogy ennél sokkal-sokkal erősebben jelenik meg az az elem, hogy az Európai Uniós polgároknak holnap után 2 év múlva és 5 év múlva is biztonságban kell tudniuk létezni. És azt gondolom, hogy ez az érdek a legtöbb esetben, mint ahogy a gazdasági prosperitás is felül kell, hogy írja, vagy legalábbis erősebbnek kell, hogy legyen a különböző demokrácia exportra, esetleg ideológiai megkötésekre épülő normatív keretrendszernél. És ezért azt gondolom, hogy az Európai Parlamentben, vagy az Európai Bizottságban nagyon-nagyon nehéz lesz áttörést elérni ezekben a kérdésekben, hiszen ők nem fognak tudni, vagy nem fognak akarni engedni a saját elképzeléseikből ezen a téren. Nem egy területen látjuk az elmúlt időszakban, hogy ezek a fajta ideológiai csatározások, ezek felülírják a józan paraszt észre alakuló mérlegelést. Én azt gondolom, hogy most még nagyjából az utolsó pillanatban vagyunk ahhoz, hogy Egyiptomot fel tudjuk szerelni, meg tudjuk erősíteni az európai eszközökkel és mindazokkal a technológiákkal, amelyre neki szüksége van ahhoz, hogy minket is megvédjen, hiszen ahogy Orbán Viktor miniszterelnök is elmondta, Berlin vagy Budapestet nem Berlin vagy Budapest határán el kell megvédeni, hanem a mi biztonságunk egy nagyon-nagyon összetett regionális konfliktusrendszerre is kiterjedő egyenlet, amiben nagyon nagy szükség van az olyan szövetségesekre, mint Egyiptom.
Melyek ezek a technológiák egyébként, amivel fel kellene még szerelni Egyiptomot, vagy Egyiptom rendelkezésére kellene bocsájtani a védelem tekintetében? Hogy látja?
Itt mindenféle határmenedzsment eszközökről van szó, biometrikus azonosításra alkalmas eszközökről, digitális útlevél, úti ellenőrző dokumentumokról, akár digitális fuvar ellenőrző dokumentumokról, útdíj vagy útregisztrációs rendszerekről van szó, a központi állami adatbázisoknak az adminisztrációját elősegítő, tehát az adatbázisok összekötését elősegítő rendszerekről, de ezen kívül rengeteg technikai eszközről is beszélünk, konkrétan éjjellátó készülékektől elkezdve különböző különleges terrorizmus elleni felszerelésekig, páncélozott járművekig, és nagyon sok egyéb katonai rendfenntartó technikai eszközig, amiről szó van, de azt gondolom, hogy a legszofisztikáltabb része a dolognak, amiben az Egyiptom nem olyan tudja máshonnan beszerezni ezeket az eszközöket, azok valóban ezek a fajta digitális informatikai technológiák.
Ugye egyre fokozódik a migrációs nyomás, Brüsszelben viszont még mindig a kötelező kvótát erőltetik. Masai Viktorhoz fordulok. Az első kérdésem az, hogy ez a kötelező kvóta és a betelepítések például Németországban, Franciaországban megoldották-e a demográfiai problémákat? Feltöltődik-e úgy, látszódik-e az elmúlt 5-6 évben, hogy feltöltődik-e úgy a társadalom, hogy az gyakorlatilag hasznára lesz az országnak? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, ugye nagy port kavart itt a napokban, hogy egy indiai származású amerikai politológus azt nyilatkozta, hogy a visegrádi négyek országainak arab és ázsiai tömegeket kellene befogadniuk demográfiai helyzetük ellensúlyozására, és hogy fel kellene készítenünk az erdőgazdaságunkat, mezőgazdaságunkat és a folyóinkat épp azért, hogy az arabokkal és az ázsiaiakkal a leginkább vagy legjobban tudjunk együtt élni.
Jó, akkor menjünk sorra itt ugye a kötelező kvóta kapcsán. Ugye ha a számokat is nézzük, ugye az rögtön látszott, ugye, hogy ez még a kezdetben sem fog tudni érdemi demográfia hatásokat elérni, ugye Európa szinten, ugye ez a pár száz, 60 ezer fő, akit szét kellett volna osztani, tehát hogy az igazi kérdés szerintem itt inkább az, hogy az érkezettek kapcsán mi látszik, hogy Európában ez a nagyjából 2 millió ember, aki az elmúlt években érkezett, hogy ők mit oldottak meg, és mit nem oldottak meg. Ugye nagyjából az látszik, hogy mert az egy 2015 óta már például 6 éve eltelt, tehát mondjuk Németországban nagyjából az 50% az akkor érkezőknek, és ugye azoknak, akik közülük kaptak valamiféle oltalmazotti státuszt, tudtak például elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Tehát ugye azok az elképzelések, hogy itt az emberek ugye pici kis fogaskerekek, akiket így tetszőlegesen lehet cserélgetni, és akkor majd nem tudom, Damaszkus külsőből berakok valakit, nem tudom, Köln belvárosába, és nem tudom, milyen gyárban fogjuk majd dolgozni, hát ezek nem működnek, tehát ez egyértelmű. Azért sem, mert ekkora tömegű érkezést, és még egyszer mondom, ez Németország kapcsán is látszik, és ugye a másik példa Svédország kapcsán, akik arányosan a legnagyobb tömeget fogadták be, egészen nem működik az irtózatos erőfeszítések ellenére, vagy legalábbis ugye részsikerekkel működik. És ugye ugye az említett tanulmányra is, tehát ugye nagyon van ennek egy divatja itt a társadalmi barkácsolásnak, és ugye ez a nagyon egyszerű megközelítéseknek, hogy akkor itt az egyes térségek túlnépesedését azt úgy fogjuk megoldani, hogy majd akkor onnan nem tudom, pár millió embert így önként és dalolvát költöztetünk olyan térségekbe, ahol kevesebben laknak, vagy a demográfiai mutatók nem olyan jók, és akkor ugye már moshatjuk is kezeinket, és mehetünk este tévézni. Ez egyértelműen nem működő modell. jelenleg. Tehát, hogy az emberi emberek, az emberi természet, az emberi kultúra, de akár az emberi gazdaság működése, az teljesen másképp működik, mint ahogy amit egy ilyen jó nagy, nem tudom, mahagóni vagy tölgyfa íróasztal mellett ki lehet találni. És ugye az elmúlt 6 év az pont azt mutatta meg, hogy ezek a hát meglehetősen naív elképzelések arról, hogy hogyan lehet mondjuk Európának a demográfiai problémáit sicsúgy kezelni, ezek nem hogy nem működnek, de azért nagyon komoly kockázatokat és veszélyeket hordoznak magukban.
Egyébként hogy látja, ugye a Migrációkutató Intézetnek volt a közelmúltban Dániával kapcsolatban egy online értekezlete, hogy látja, hogy például ugye Dánia egy olyan ország, ahol nagyon sok bevándorló van, meg lehet oldani ezeket a demográfiai kérdéseket, mert azért éppen arra az országra jellemző az, hogy az emberek nem segélyeken élnek, nem juttatásokon élnek, ott nincs háztartásbeli, ott a nők és férfiak egyaránt dolgoznak. Tehát, hogy be lehetne integrálni ezt a réteget a társadalomba úgy, ami nekik is megfelel, és valóban segíteni a demográfiát?
Nézzük, ugye nagyon érdekes, hogy a dán bevándorlás politika az elmúlt években ugye 180 fokos fordulaton ment keresztül, jobb és baloldali pártoktól függetlenül, nagyjából egy társadalmi konszenzus formájában. És a dánok két dolgot mutattak meg. Az egyik az, hogy jól átgondolt erőforrásokat is maga mellé tevő integrációs projektekkel nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Viszont, és ez egy nagyon fontos eleme ennek a projektnek, hogy a dánok viszont nem ragaszkodnak ahhoz, hogy mindenkinek ezen a folyamaton sikeresen át kell mennie, és az országban kell maradnia. Tehát Dániában ez az integrálódsz vagy hazamész modell működik most nagyon leegyszerűsítve, hogy Matthias Tesfaye, aki egyébként ugye maga is ugye bevándorló hátterű, etióp háttérrel rendelkező bevándorlás és integrációs miniszter, nagyjából olyan 2 hónapja nyilatkozta, hogy van itt például mint 4000 ember, akire az elmúlt 6 évben nem tudom, ennyi és ennyi dán koronát költöttünk el, és nem beszélik a nyelvet, nem dolgoztak egy napot sem, itt az ideje, hogy hazamenjenek. Tehát, hogy ugye ez nagyon fontos, hogy az érkezőktől mit vár el az európai társadalmak, milyen keretek jelennek meg, amihez nekik alkalmazkodniuk kell, és hogy vannak-e szankciók akkor, hogyha ezt az integrációs folyamatot hát elutasítják. És nyilván ez mindkét közösségnek a feladata, de ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy az érkezők sem törik össze magukat ahhoz, hogy megtanulják a helyi nyelvet, felvegyék a kultúrát, betartsák az adott törvényeket, és ugye nyilván sokkal egyszerűbb egy párhuzamos társadalomban élni. És ugye mivel azt látjuk Európa szerte, hogy a kitoloncolási rendszer az gyakorlatilag nem működik, tehát hogy azt látjuk, hogy még akkor is, hogyha megszületett a bírósági határozat másodfokon is arról, hogy igen, az illető semmiféle védelemre nem jogosult, haza kell térnie. Ez esetben is ugye nagyjából egyharmadát sikerül az embereknek hazaküldeni. Sőt, ha Európán kívüli szereplőket nézünk származási országban, akkor ez 20% körül mozog ez az arány. Ugye ez azt jelenti, hogyha összeadjuk, hogy nagyjából 40% az, aki megkapja valamiféle oltalmazotti státuszt, és a maradéknak hát egynegyedét, egyötödét sikerül ugye hazavinni, ez azt jelenti, hogyha valakinek az EU területére sikerül belépnie, akkor jelenleg 80-85% esélye van, vagy még a fölött is, hogy valamiféleképpen Európában fog maradni.
Innen folytatjuk legközelebb. Igen. Tisztelettel köszönöm vendégeinknek, Marsai Viktornak és Szabó Dávidnak, valamennyi kollégám nevében pedig kellemes estét kívánok, Csete Beátát hallották. 12 éven